történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor Franciaországba utazott, ahol részt vesz a Patrióták Európáért pártcsalád elnökségi ülésén, beszédet is mond majd Montagriban. Marine Le Pen és Jordan Bardella a francia nemzeti tömörülés vezetőinek meghívására utazott el a miniszterelnök. A kormányfő a Facebookon azt írta, szimbolikus a helyszínválasztás, ami ebben a városban történt, az kicsiben mutatja meg, hogy mi lett azzal az Európával, amelyet ismertünk, amelyre felnéztünk és amelyhez mindig tartozni akartunk, fogalmazott. Szerinte Montargis pár évtizede még virágzó város volt, ahonnan elvándoroltak a munkáik, a helyükre pedig megérkeztek a migránsok, a bűnözés és a drogok, kifosztották és felégették az üzleteket, a hivatalokat és elpusztítottak mindent, ami az útjukba került. Gideon Szár barátommal, Izrael külügyminiszterével telefonon tekintettük át a közel-keleti aktualitásokat, megerősítettem Magyarország határozott kiállását a térség stabilitása mellett, valamint elkötelezettségünket az Izraellel fenntartott stratégiai szövetségünk erősítése iránt, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, aggodalommal tölt el minket az Európa nyugati felében felbukkanó modern antiszemitizmus, valamint egyes nyugat-európai politikusok egyre erőteljesebb Izrael ellenes retorikája. Ismételten biztosítottam kollégámat arról, hogy hazánk elutasít minden olyan kezdeményezést, melyek az európai-izraeli kapcsolatok gyengítésére irányulnak, ezért nem támogatjuk az EU-Izrael társulási megállapodás felülvizsgálatát sem, írta a tárcavezető. Az egész magyar nemzet szolidaritását szeretném kifejezni itt Parajdon, az itt élők mindenben számíthatnak ránk, hangsúlyozta Sólyog Tamás köztársasági elnök a Sóbánya bejáratánál. Az államfő kiemelte, amikor egy közösség egyik napról a másikra elveszíti a jövőbe vetett reményét, akkor ott nagyon nagy a baj, ami pedig ott történt, az az embereket közvetlenül érinti, attól félnek, nem lesz ivóvízük, elveszítik a lakásukat, a munkahelyüket, elveszítik az összes reményt, amit az ottani életbe vetettek, hangsúlyozta. Bocsánatot kért a szombati vonatkésésekért Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár, a videót Lázár János építési és közlekedési miniszter osztotta meg. Nagy Bálint arról beszélt, az elmúlt 30 év legpehesebb napja volt a szombat, hiszen a jó idő hatására és a hosszú hétvége okán nagyon sokan indultak el a Balatonhoz. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója pedig azt mondta, két sorompó hiba miatt voltak órásnál is nagyobb késések. 100 megawattóra tárolói kapacitás létesült eddig a Napenergia Plus programban, a több mint 21 ezer támogatott háztartás fele már elkészült a modern napelemes rendszerekkel, közölt az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A nyertes családok nem csak megtermelni tudják, hanem későbbi felhasználásra félre is tehetik a zöld energiát, így még kevesebb áramot kell a hálózatból vételezniük, hatékonyan csökkentve a számláikat. Befejezéséhez közeledik az Oroszország által közepes és rövidebb hatótávolságú rakéták telepítésére egyoldalúan meghirdetett moratórium, ha a nyugat nem értékelte Moszkva visszafogottságát, jelentette ki az orosz külügyminiszter helyettes a TASZ hírügynökségnek. Szergej Japkov hangsúlyozta, szavai szerint Oroszország kénytelen reagálni az új és nagyon érzékeny rakétaveszély megjelenésére és válaszlépéseket helyezett kilátásba. Az újonnan megválasztott lengyel elnök kijelentette, hogy pillanatnyilag ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, közölte a Mandinernek adott interjújában. Karol Navrocski szerint ugyan Lengyelországnak támogatnia kellene Ukrajnát az Oroszországgal való konfliktusban, de Kijevnek meg kellene értenie, hogy más országoknak is megvannak a saját érdekei. Továbbra is nagy a káosz Los Angelesben, ahol rohamrendőrök csaptak össze a kitoloncolások ellen tüntetőkkel. Donald Trump elnök elrendelte, hogy 2000 nemzeti gárdistát vezényeljenek a kaliforniai nagyvárosba a tüntetések feloszlatásának segítésére. A Fehérház közleménye szerint a védelmi miniszter szükség szerint a reguláris fegyveres erők bármely más tagjait is bevetheti a szövetségi funkciók védelmének megerősítésére és támogatására. Az FBI igazgatója is kemény fellépést ígért, közben egymást hibáztatja a Trump adminisztráció és Kalifornia állam demokrata vezetése. A kolumbiai szenátor súlyosan megsérült, amikor rálőttek egy kampányrendezvényen Bogotában. A 39 éves Miguel Uribe Turbay éppen beszédet tartott, amikor hátulról rátámadtak. Orvosai szerint az állapota kritikus, a támadás során két másik ember is megsérült. A helyszínen letartóztattak egy 15 éves fiút, akinél lőfegyvert találtak. Végül az időjárásról. Átrobog felettünk a hideg front, amelynek nyomában aztán majd fokozatosan kisüt a nap, de kezdetben még előfordulhat kisebb eső, zápor, időnként pedig megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban egy gyöngyösen élő autista gyermeket nevelő család mindennapjaiban nyerünk betekintést. Az Ágerjó családot Varga Kamil ferences szerzetes kérdezi. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Április 2-a az autizmus világnapja. 2007. december 18-án az ENSZ 62/139-es határozata jelölte ki április 2-át az autizmus világnapjának azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra, amely 10 milliókat érint a Földön. Az autizmus spektrum zavar, ASD, az állapotok széles spektrumát felölelő gyűjtőfogalom. Az autizmusnak számtalan megjelenési formája van. Ez kifejeződik csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, nonkonform viselkedési mintázatokban és érdeklődésben. Furcsa viselkedések lehetnek. Egész nap az ágy szélén üldögél. Ringatózik. Egészen a nem kommunikáció autistákig sok minden előfordulhat. Jelenleg még nem gyógyítható betegség. Asperger-szindróma, AS. A neurobiológiai állapotnak számító, átható, egész személyiségre kiterjedő fejlődési zavarok egyik kategóriája. Schnuzelenszoba. Terápiás helyiség, ahol a különböző ingerek kiváltására alkalmas eszközök és felszerelések vannak. Például vízágy, nyugtató zene, érdekes tapintású tárgyak, fényszálak, vízbuborékok, nyugtató hatású vetítések. Ezek a gyermekekből kellemes érzést váltanak ki, el tudnak lazulni, jól érzik magukat. 2025. március 7-én kerestem föl az Ágerjó családot gyöngyösi lakásukon, egy negyedik emeleti lakásban, melyről a városra lehet jól rálátni. Megtudtam azt is, hogy az Ágerjó név, egy orosz eredetű név, Magyarországon 6 ilyen család él ezen a néven, többiek mind Oroszországban élnek. Érdekes volt számomra az is, hogy apuka, a Laci, ő vas és fém szerkezeti lakatos és minősített hegesztő, így össze tudtuk hasonlítani azokat az időket, amikor még én dolgoztam vas és fém szerkezeti lakatosként az aprítógépgyárban. Fölkerestem őket, elbeszélgettem az apukával, Lacival, feleségével, Zsuzsival, a legnagyobb lányjal, Dórival, a fiúval, Olivérrel, aki az autizmus tüneteit viseli magán, hát a legkisebb gyerekkel, Pannikával, ő még 2 éves, nem tudtunk komoly beszélgetést folytatni, de azért egy-két dologról vele is megegyezkedtünk, már amennyiben egy 2 éves gyerekkel el lehet beszélgetni.
Itt ülünk az Ágerjó családnál, egy negyedik emeleti lakásban, itt vannak körülöttünk a gyerekek, Olivér, aki miatt igazából itt vagyunk, Dóri, aki most 8. osztályos, és a legkisebbet hogy is hívják?
Pedig Pannika.
Pannika, és Lacival és Zsuzsával. Hogyan jutottatok arra a belátásra, vagy hogyan döbbentetek rá, hogy az Olivér is lehet érintett ebben a kérdésben? Hány éves volt, amikor kezdett felvetődni a kérdés, hogy mit is kellene tenni?
Igazából óvodába kezdődött az egész. Ugye amikor az iskolai felkészítés kezdődött, akkor már látszódott a probléma, de akkor még nem gondoltuk, hogy autizmussal van dolgunk. Egyszerűen csak ilyen nevelési
hiperaktivitásra gyanakodtak az oviban, de sajnos ugye közbeszólt a Covid is, és így magák a vizsgálatok tolódtak, mert bezártak az óvodák, úgyhogy sokáig nem is tudtuk, hogy merre és hogyan indulhatnánk el. Erre a részére pedig nem kaptunk akkoriban még lehetőséget, hogy vizsgálatokra induljunk, ugye a Covid nagyon sok akadályt gördített akkoriban az ilyen vizsgálatok és zárt helyek elé. Igazából az általános iskola első osztálya volt, ami teljes mértékben kihozta azt, hogy probléma és gond van.
Akkor merre kellett tovább haladni, milyen szakorvoshoz sikerült fordulni, vagy hogyan indultatok?
Ez egy nagyon hosszadalmas és kemény út volt. Legelső körben a gyöngyösi nevelési tanácsadóhoz irányítottak minket. Ott már kaptunk egy lehetséges variációt az autizmusára, de hogy megerősítést kapjunk, tovább küldtek minket Egerbe. Ott is a nevelési tanácsadóba. Ott találkoztunk először egy pszichiáter doktornővel. Nagyon kedves volt, egy körülbelül másfél órás vizsgálat után abszolút 100%-ossá vált, hogy autizmus spektrum zavar, azon belül is Asperger-szindróma, amivel szembeáll így a család, illetve amivel neki meg kell küzdenie, de akkoriban még társult hozzá egy nagyon erőteljes szorongás csúnya tünetekkel, aminek a kezelése elsődleges volt, mint hogy még tovább küldtek volna esetleg többi vizsgálatra. Igazából kaptunk tanácsot, hogy a házi orvos adhat esetleg beutalót olyan intézményekbe, ahol szakorvosi vizsgálatok, elfogadott szakorvosi vizsgálatok történhetnek meg, de sehol nem fogadtak minket.
Igen, próbálkoztunk Debrecenbe is például.
Budapesten is több helyen.
Budapesten több helyen, de...
Aztán, hát így a nevelési tanácsadónak a papírjai alapján jutottunk el ideig. Mi próbálkoztunk a többségi iskolában töltött foglalkozásokkal, tanórákkal, tanulással. Sajnos az ő kis világa nem illett oda bele, és ott nem tudtunk olyan segítséget kapni szakirányú pedagógusoktól, akik őt tudták volna segíteni, tehát neki a beilleszkedéssel is problémái voltak, nagyon lassú haladt a többiekhez képest. Nem is igazán értették őt meg. Egy nagyon kedves tanárnénie mondta nekünk mindig azt, hogy őt úgy kell elképzelni, hogy sok kocka között ül az egyetlen kör. És második osztályig küzdöttünk azzal, hogy talán sikerül a beilleszkedés, illetve hogy nem akkora az a probléma, hogy ne tudnánk ezt orvosolni, de aztán a nevelési tanácsadóban Egerben kaptuk a jó tanácsot, hogy keressük fel a Ferences Rendi Autista Központot, és onnan már egy kicsit gördülékenyebben mentek a dolgok, mikor sikerült találkoznunk Marikával, és ő körbevezetett minket az intézménybe, illetve lehetett lehetőségünk egy felvételre.
Azóta már jól kitanulmányoztátok ez biztos ezt az autizmus spektrum zavart, és mi volt a másik, amit említettetek? Néhány gondolatot mondjatok már erről.
Az Asperger-szindróma.
Igazából én ezt úgy tudnám ezt a legegyszerűbben leírni, hogy egyrésztről áldás, másrésztről látok. Azért áldás, mert például Olivernek 118-as IQ-t mértek, ami jó, mert ugye az bőven átlagon felüli, de valamilyen szinten meg rossz is, mármint nem az intelligencia, hanem maga az a betegség, mert ennek ellenére ugye a társadalomban nem tud olyan szerepet, vagy nem egyszerűen tudja a szerepét betölteni, tehát hátrány is neki.
Ez úgy megnyilvánul abban is, hogy vannak kiemelkedő dolgok, amikben nagyon jó például a művészet, vagy például a csillagászat. Ezek olyan érdeklődési körök, amiknél sokszor nekünk is utána kell olvasni, hogy valóban jól tudja, és kiválóan tudja, de viszont más tantárgyakat, amik nem érdeklik, azt már nehezen. Tehát például egy matek, egy magyar, egy olvasás, egy bármi, az igazából nem érdekli, és nehezen halad vele, és ez is vele járulja ennek az Asperger-szindrómának.
Évek alatt jutottatok, hogy ezeket a fogalmakat meg meghatározásokat megtanuljátok, de mi volt az első gondolatotok, amikor azt mondta nektek valaki, hogy autisztikus spektrumzavar, ilyen biztos nincs is?
Megijedtünk, és féltünk.
Borzasztóan.
A legelső, ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor a legelső dolog az a félelem volt, amit éreztem. És az ijegység. Mert hirtelen mi lesz a gyerekemmel, hogy lesz belőle teljes értékű felnőtt ember, ugye ezek szaladnak át egy szülőnek az agyán, és akkor merre induljunk, Ezek már ugye későbbi gondolatok voltak, de az elsődleges az szerintem mindig a félelem az, ami...
Félelem, aztán a hogyan segíthetnénk neki.
Hát, de az már valamilyen szinten szerintem az útja,
az útja volt,
az elfogadásnak, meg a magának a... Úgy mondom, hogy a segítségnyújtásnak az útja ez az, aminél az már inkább felvetődik.
1000 emberből egy autista. Felvetődött bennetek, hogy miért pont nálunk, vajon mit rontottunk el?
Nem rontottunk el semmit.
Nem.
Ezt hogy mondjam, aki úgy gondolja, hogy egy szülő ezt elrontotta, az én nem tudom, szerintem nagyon rosszul gondolhatja, mert ezt nem kéri az ember, ezt kapja. Nem tudjuk, hogy miért, de se a gyerek, se a szülő nem tehet róla.
Ez nem az a dolog, amin lehet javítani, vagy megváltoztatni. Ezt hozza a sors, aztán meg kell tanulni együtt élni vele, meg kell tanulni segíteni, meg kell tanulni kezelni, és szerintem ez a nehezebb és hosszabb út, hogy az embernek egy ilyen rutinná váljon az, hogy hogyan is kell működnünk így, hogy neki ez a gondja.
Láttatok-e addig, vagy azóta nyilván autizmusról szóló filmet, akár Esőember, Forrest Gump, több nem is jut eszembe, de biztos van még ezen felül több.
Hát így, ebben a sorrendben szerintem,
sorrendben, igen. Többször is, bár akkor még nem tudtuk, hogy
nekünk is lesz egy
Forrest Gumpunk, de láttuk. Vannak szerintem sok-sok olyan film sorozat, amiben most már így, hogy ismerjük őt, sokszor rátalálunk egy-egy mozzanatban, egy-egy kijelentésben, de az ő kis vicces módján, ahogy feldolgozza ezt az egészet, nem hagy nekünk egy percet sem a szomorúságra, úgyhogy...
Még annyi gondolatot hozzátűznék például, hogy ahogy így megismertem az autistákat, maga a betegségük, mint az ember személyisége is teljesen különböző és sokrétű. És nem tudnám őket beskatujázni, hogy most mondjuk egy Asperger-szindrómás, annak szabályszerűen így kell viselkedni. Mint mondjuk egy autistának is máshogy kell viselkedni, akinek mondjuk másfajta spektrumzavarja van, vagy... De hát igazából úgy mondanám, mintha a személyiségén belül magának ennek a betegségnek is külön személyisége lenne,
igen,
rosszul fogalmazva, mert annyira sokrétű még az is.
Abszolút, igen. Meg hát ugye én, hogy nap mint nap járok kelek közöttük, és sokukkal már kialakult egy ilyen kis közelebbi viszony, játszottak már a Pannival is, hogy ők olyan nagyon tisztán őszinték. És rengeteg emberben felmerül a tőlük való félelem, hogy hirtelenek, hogy gyorsak, hogy akár bántani akarják az embert, vagy bármi, de nekük szándékokban sem áll. Ők csak szeretnék megismerni azt, aki velük szemben áll, és borzasztó nagy türelemmel is tudnak lenni, tudnak borzasztó türelmetlenek is lenni, de az én tapasztalatom az, hogy fantasztikus kis emberkék ők egyébként, én úgy gondolom.
A családtagok, ismerősök, barátok között, mikor meghallották, hogy van ilyen betegség, hogyan fogadták őt? Nyilván, hogy nem biztos, hogy mindenki hallott erről a betegségről.
Mivel sajnos ugye családunk a mi kis öt főnkön kívül nincsen, így igazából így családnak csak nekünk kellett ezt feldolgozni. Ismerősök, barátok, akik úgy tudják, tehát mi soha nem titkoltuk, mert számunkra ez nem szégyen. Nem egy szégyenletes eltitkolni való dolog. Én úgy gondolom, hogy senki nem fogadta rosszul.
Nem.
Abszolút. Inkább kérdeztek sokszor, hogy hogyan is kell ezt elképzelni, vagy minden más.
Mondjuk egy kicsit türelmesebbek is vele, tehát az,
igen,
inkább úgy mondom, hogy az egyetlen dolog, amiben máshogy álltak hozzá, az volt, hogyha Olivernek a viselkedése nem feltétlenül volt olyan általánosnak mondható, akkor inkább egy kicsit türelmesebbek voltak vele.
Thank you.
Beszéljünk a megismerkedésről az Autista Segítőközpont intézménnyel, dolgozóival. Milyen volt az első tapasztalatotok, első benyomásotok?
Pozitív, abszolút pozitív. Rögtön kedves mosollyal fogadtak minket, tehát érdekelte akár az igazgatóasszonyt, akár a kollégákat, hogy mi a gond, ami miatt oda hozzájuk fordultunk segítségért. Át tudtunk beszélni mindent, Olivért elvitték egy csoportba, hogy bemutassák neki is, hogy milyen ott az élet, egy kis napi foglalkozás. Minket körbevezettek az intézményen, elmondtak mindent, hogy milyen a csoport összetétel, megmutatták, hol laknak a bentlakós gyerekek, mit hagyok ki.
Amit mondta is, hogy átvezettek az iskolán, a csoport összetétel, a Olivérrel volt egy kicsit külön foglalkozás, hogy ő is belásson ezekbe az iskolába. Egyébként, ami olyan furcsán jó eső volt, és nem megszokott, az a közvetlenség volt, amit ugye mondjuk a többségi iskolában nem tapasztal az ember, hogy igazából, mint hogy az ember már ismerte volna őket, vagy hazaérkezett volna, és úgy fogadtak minket. És a sok bezárt ajtó után, ugye, ami előtte elfogadott, hogy úgy éreztük, ugye, hogy egy helyben toporgunk az autista gyerekünkkel, és akkor jaj, mi lesz vele, nem kapcsol onnan a segítséget, azután egy furcsa volt, hogy és itt megvan. Tehát, hogy lehet ilyen?
Hirtelen,
így is lehet?
Hirtelen nyílt ki egy ajtó, ami teli volt segítséggel.
Igen, és az kicsit furcsa volt először, de ezt is meg kellett tanulni, elfogadni, hogy és akkor van segítség itt helyben. Jó, persze az is jó, hogy gyöngyösen vagyunk, és ugye pont itt van, mert azért ilyen intézmények ugye nem sűrűn vannak az országban.
Hogy itt van helyben, tehát nem az van, hogy szakadnia kell a családnak, hogy ő jó helyen legyen, és mondjuk ő csak hétvégente van otthon, hanem tényleg eltölti a kis napját ott, ahol igyekeznek fejleszteni, felhúzni azt a szintet, amin van. De viszont a délutánok, a hétvégék, az esték, azok mindig egy családként tölthetők. És ez szuper.
Mit jelent számotokra az, hogy Ferences közösség áll a központ mögött? Megmutatkozik ez valahogy a hétköznapokban, az épületben, a hangulatban, illatban, bánásmódban?
Szerintem igazából mi csak hálával tartozunk a Ferences rendieknek, mert ha ők nem tartanak fent itt egy ilyen intézményt, akkor mi most egy helyben toporgunk, vagy vagyunk egy szorongó, pánikbeteg gyerekkel egy többségi iskolába.
Illetve hát amit a gyerekek kapnak a Ferences rendtől, tehát maga csak nézzük meg nekik ezt a snózelen szobát, hogy azért ez ritka.
Sok hozzáadott,
igen. És rengeteg hozzáadott dolog, tehát mind a fejlődésükhöz, mind az esetleges egyhelyben maradásuknál a kényelmükhöz, tehát mindent megkapnak, amire szükségük van, és én úgy gondolom, hogy ez az ország többi pontján nem feltétlenül van így, amit így hallomásból az utóbbi évek alatt, hogy próbáltunk utána olvasni, utána járni, felvenni szülőkkel a kapcsolatot, mi úgy érezzük, hogy így a Ferences rend, aki igazán törődik azzal, hogy ezek a gyerekek fontosak a társadalomnak is, nem csak a családjuknak, és nem csak a tanáraiknak.
Korábban találkozhatott már a rendünk tagjai közül valakivel is?
Szerintem csak látás.
Tehát én láttam, hogy ott szoktak szolgálni a műfelzelők csuhába, tehát nem lehet őket átéveszteni, mert...
Nem, de Erik testvért, mert ő néha rövid nadrágban szokta vágni a füvet.
Persze nem járunk mindig habitusba, mint ahogy most sem habitusba jöttem ebbe a nagy melegbe. És jelent-e számotokra valamit az, hogy ez egy egyházi intézmény? Szabad-e arra rákérdezni, hogy a ti a hitben hogy álltok?
Nekünk erről ilyen sajátságos véleményünk van egyébként. Ha már itt a egyház dolgoknál járunk, a feleségem van megkeresztelve, többiek nincsenek. Hitünk van, de nem vagyunk vallásosak. A mi hitünk a család egységében van. Amíg az a család egyfelé húz, és egy egységet alkot, addig bármilyen akadályt képesek vagyunk legyőzni. Mint ahogy itt volt a Olivernek is például a betegsége. Egy egységként megoldottuk. Nem vagyunk ezzel húzva egyébként, tehát a vallás nem tanít rossz dolgokat. Vannak olyan dolgai, vagy olyan gyakorlatok benne, amiket én vagy a családom nem feltétlenül tartanánk, hogy tennék. Nem biztos, hogy a szavakkal, mint ahogy előbb is csuhának neveztem a habitust, nem akartam sértő lenni, csak én nem tudom, hogy milyennek a neve. Tehát ha most egyszerű akarok lenni, bocsássa meg nekem, én most nem ülök le csokolgatni egy rózsafüzért.
Igen.
Na, a templomi padba.
Tehát azt mi se szoktuk.
Ja, hát jó. De például betartom a 10 parancsolatot például, mert az nem egy rossz dolog. Vagy például a példabeszédek is tök jó, mert akár nekik is, mert ők különösen fogékonyak.
Utat mutatnak.
Igen, utat mutatnak, különösen fogékonyak is rá egyébként. Olivernek például nagyon tetszik a maga a hit és a vallás. Nem zárjuk el tőle. Úgy vagyunk vele, hogyha ha szeretné, akkor nyugodtan csinálja, tanulja, nem zárkózzunk el ellene.
Kellett-e részt venni, vagy vettetek-e részt valamilyen képzésen az autista központban, vagy azon kívül, vagy valami országos képzési napon, vagy az internetről, vagy könyvekből tájékozódtatok, hogy hogy is kell itt nektek mostanában élni?
Hát a leggyorsabb információszerzés az ugye a mai világban, minden, azzal egyetértünk szerintem mindenki, hogy az internet. Aztán úgymond korlátlan információ van ott, ott próbáltunk elsődlegesen is ugye tájékozódni.
Oktatásunk nem volt, illetve ami tanulságos volt számunkra, illetve akik segítettek tanulni ezzel az egészszel kapcsolatban, azok bent a tanárnénik, a nevelők, ők segítettek meglátni, észrevenni olyan dolgokat, amiket mi esetleg más milyen úton kezdtünk el, tehát példának tudnám felhozni a tanulásra való ösztönzést, hogy egy jutalomrendszer, amit náluk, hogyha felépítünk, akkor ez működik, és van kedv, és haladunk előre. És viszont előtte nem feltétlenül ez jutott eszünkbe, hogy ez ösztönzőleg hathat rájuk. Mi más módon próbáltuk először, tehát inkább ez a többet ültünk le tanulni vele.
Igen, a hagyományos
módszerekkel.
Hogy például ilyenek, mint a saját lelki békének a megteremtése, ugye, hogy bent van ez a snózelen szoba, és akkor ugye itthon is azért vannak fent a karácsonyi fények, mert bár már a húsvétra készülünk, de ezek egész évben égnek, mert megnyugtatja a sok fény, nagyon jó hatással van rá, megnyugtatja. Vagy ugye a napirendi kártyák, amik ott vannak a falon, ugye, ami az éppen aktuális program, amiatt megjeleníti. Azt is ott tanultuk. Úgyhogy azért és ugye az iskolában is bőven hozzáadtak ugye ezekhez az ismeretekhez. Úgymond önkéntelenül is, tehát hogy tanultunk, ha nem is vettük észre, de tanultunk.
Igen, nagyon sok.
Amit ugye így utólag, már ha visszagondol az ember, akkor igen, tanultam, de amikor, hogy mondjam, gyakorlati használatban nem feltétlenül veszi az ember ezt észre, hogy akkor én ezt most innen tudom. Csak hogyha az ember ugye elgondolkozik rajta, hogy ez miért van, vagy minek a miértje.
Igen.
Már több éve jár Oliveira az autista segítőközpontba. Miben fejlődött ezekben az években? Mit sikerült megtanulnia? Mi az, amiben úgy látjátok, hogy előre haladt, és jobb, mint mondjuk a normál képzésű iskola?
Abban mindenképpen, hogy a szorongás az körülbelül az első egy hónapban teljesen megszűnt. Teljes mértékben felengedett. Ez az első.
Mind humán és mind reál tantárgyakban is. Hogy mondjam, tehát egyöntetűleg fejlődött. A többség iskolához képest ezt azért tudom kiemelni elsősorban is, úgy általánosságban, mert hogyha a többségiskolában marad, akkor szerintem a mai napig nem tudna a gyerek olvasni, vagy számolni, vagy akármi. Most is vannak gondok vele, mondjuk abban benne van az ő ravassága is egyébként, mert néha leszokott bukni, hogy mondjuk nem tud folyékonyan olvasni, bezzeg, ami őt érdekli, azt tehát tudja folyékonyan olvasni, úgyhogy ilyenek vannak ilyen apró buktatók, amikor kiderül a turvissága, de ezen felül még a művészeteket tudom kiemelni, amiben eléggé fejlett. Tavaly még festőművészek voltunk, van is egy pár műve, majd ezt megmutatjuk.
Idén a szobrászkodás, amire nagyon-nagyon-nagyon rákapott, és rengeteg segítséget kap hozzá, hogy például ezek a képességei is fejlődjenek, úgyhogy, hogyha szépen elvégzi az adott feladatait, akár magyar, matek, éppen milyen órája van, amint tanulni kell, akkor utána jutalomként segítik elő ezeket a képességeit.
Igen, és ilyenkor plusz információkat kap ezekről, hogy például, mint a tudományok, a csillagászat, ugye, az emberi anatómia is, ezekkel ugye teljesen napra tiszta képben van, és ilyenkor jutalomként ugye ezeket az úgymond plusz ismereteket megszerezheti ott még. Kap feladatokat, ilyeneket, ismeretterjesztő filmeket szoktak vele nézetni még, úgyhogy ezek ilyen plusz dolgok nekik, amik elősegítik azt a részét is, hogy de ugye ahhoz, hogy tudós legyen az ember, ami ugye ő szeretne lenni, az is kell, hogy az általános tudást ugye azt magukba szívják a gyerekek.
Amit még kiemelnék, hogy nagyon-nagyon szépen teljesít, illetve látjuk a fejlődést, hogy neki még nem kellene történelmet tanulnia, de viszont a nála idősebb gyerekek történelem óráin részt vesz, és teljesen képbe van azokkal a dolgokkal, illetve érdekli is a történelem is, és ez is egy olyan, ami nem elnyomják nála, hogy neki még nem kell ezt tanulnia, hanem segítik elő, hogy igen, akkor tanult, hogyha ez érdekel.
Az a történelem, meg a hittannál is így van egyébként, mert mind a kettőre egyformán szeret járni. Úgyhogy oda is beszokott ülni hittanra.
Mit mondanátok olyan embereknek, akik nem találkoztak még autista gyermekkel, autista felnőttel, hogyan álljanak a ilyen gyermekekhez, felnőttekhez, vagy miben tudnak segíteni?
Elsősorban azt javaslom, hogy legyenek nagyon nagy türelemmel, és igyekezzenek megismerni őket. Mert segíteni akkor tudnak, hogyha megismerik, hogy ő milyen, az adott gyerkőc milyen, vagy az adott felnőtt milyen, mik az igényei. Tehát igazából a türelem és a megismerés az első. Aztán, hogyha az ember figyel rájuk kellőképpen, akkor fogja tudni, hogy hogyan tud nekik segíteni.
Szerintem a legnagyobb jó tulajdonsága az autistáknak, az a tiszta szívű őszinteség, ami jön belőlük, az ami mondjuk egy, úgy mondom, egy egészséges gyerekben nincs meg. Tehát ők nem tudatosan gonoszak. Ha van bennük mondjuk rossz szándék, akkor az ilyen ártatlan gyermeki. De inkább az a tiszta lelkűség, amit ki tudok emelni. És hogyha megismeri az ember őket, hogy lehet, hogy hirtelenek, nem, mint ugye korábban is mondott a feleségem, hogy hirtelen belép az ember személyes terébe, de csak azért, mert ő így ismerkedik, vagy közvetlen, de semmiképp nem rossz szándékból teszi ezt. Vagy például ugye, hogyha nem úgy bánnak esetleg a szavakkal, nyersek, de őszinték. Hogy mondjam, tehát sok mai emberből ez hiányzik. Ami bennük, még bennük van.
Soha nem szabad sértésnek venni azt, amit mondanak, mert ők nem bántani akarják a másikat, csak így próbálnak esetleg információt szerezni a másik emberről, vagy elmondani a véleményüket, amit nem mindig tudnak finoman burkoltan előadni.
A legnagyobb rákfenéje ennek szerintem a tudatlanság, az, hogy nincsenek az emberek tájékoztatva. Tehát az, hogyha megfigyeljük a magyar társadalmat is, egyre több autista születik. Tehát ez a betegség, ez mintha terjedne, vagy egyre több az ADHD is, vagy akinek ugye autizmusa van valamilyen szinten, és jó lenne, hogyha az emberek ezt jobban megismernék. És nyitottabbak, főleg nyitottabbak lennének, pedig ugye a mai világban jellemző a bezárkózottság is, ugye minden téren, mind szociális, mind pedig ugye a tudás terén bezárkóznak az emberek, aztán jó lenne, hogyha kicsit nyíltabbak lennének.
És igyekeznének elfogadni őket. Ugyanolyan teljes értékű emberként kell őket is kezelni, és rájuk is gondolni, mint bárki más, attól függetlenül, hogy esetleg egy kicsit ők másabbak.
De még a mindennapokban ugye szitokszónak számít, hogy autista, addig ugye ez nem is fog szerintem érdemben változni, ugye. Amikor bekerültünk az iskolába, pont az igazgatóasszony mondta nekünk, ugye, hogy ez a mai napig szitokszónak számít, és ugye akkor még ez fel se tűnt, de most már ugye így megüti az embernek a fülét, hogyha bárhol hallja. Fiatalok közt, középiskolások, általános iskolások ugye ezzel próbálják ugye bántalmazni a társaikat, aztán ugye mikor az én fiam elmegy mellettük, ő meg ugye összehúzza magát, mert nem tudja, hogy miért azzal bántják, ami neki a betegsége, amikor ő ezt nem kérte. De ebből a szempontból igen, vannak gondok a társadalommal, amin gyökeresen kéne változtatni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban egy gyöngyösen élő, autista gyermeket nevelő család mindennapjaiba nyertünk betekintést. A riporter Varga Kamil Ferences szerzetes volt. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazin műsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rostás Bea Piros szobrászművésszel a hivatásáról és művész karrierjéről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Mai vendégem számos szakmai díjjal büszkélkedhet, rengeteg kiállítás őrzi az ő munkásságát, és a világ több országában is láthatóak a művei. Hát röviden, tömören ennyit mondanék most erről, de részletesen is megismerjük mindjárt a műsorban. Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Mesélj egy kicsit a kezdetekről, mikor döntötted el, hogy ezen az úton mész, és hogyan alakult a te karriered?
Ugye, hát a gyermekkoromban sokan mondják, hogy én is rajzoltam gyerekkoromban, én nem nagyon rajzoltam gyerekkoromban. Én átalakítottam dolgokat, mint például a babát, a legót ráraktam a radiátorra, tehát szerettem így átformálni dolgokat. Tehát mondjuk, hogy itt már talán kifejlődött az, hogy szeretek alkotni, és ugye a szobrász munkája az a rombolásból lesz alkotás főleg elsősorban, tehát hogy anyagot átalakítunk. 13 éves voltam, én a Egerbe jártam a Angol Kisasszonyok Leánygimnáziumába. Ez azért fontos állomás az életemben, nem csak azért, mert én magam választottam ezt az iskolát, tehát nem családi nyomásra, hanem én magam szerettem volna egy nagyon katonai rendű, egy hittelteli iskolába járni, ahol tartást adnak. És megtanítanak arra, hogy majd az életben ne törjön be engem se politika, se főnök, se ember, hanem egy ilyen nagyon erős egyéniséget faragjanak belőlem. Különben már akkor is elég egyéni voltam, mondjuk így. Úgyhogy azért ott is megküzdöttek velem 8 év alatt. Ez az angol kisasszonyok, ez volt a Magyarországon az első ilyen katolikus tánygimnázium Hittegerben. Úgyhogy én abban az osztályban végeztem, ami az első, mi voltunk ugye a példa, a kísérleti nyuszik. 41-ből 26-an maradtunk ott. Kicsit ki is lógtam a sorból, mert hát ahogy mondták a többiek, kicsit különc voltam, mert én nagyon örökmozgó, szuperenergikus gyerek voltam. Most is az vagyok, csak már most az én nyuszom. Úgyhogy itt kezdődött el, hogy a energiáimat nehezen tudták lekötni, én úgy tudok figyelni, hogyha közben jár a kezem. Na, ott ugye fel kellett tenni a padra a kezet. Na most úgy figyelni, ez egy kicsit beszűkítette a mozgáskörömet, és akkor kiderült, hogy az agyag az nekem anyagom, és akkor kezdtem járni a kerámia szakkörbe, és akkor jött egy jó pár családi tragédia, amit ugye nehezen dolgoztam fel érzelmileg, és akkor egyre jobban elmélyültem ebben kerestem a kifejezést ezekben az anyagokban. Először ugye agyagban, aztán 15 évesen eldöntöttem, hogy szobrász leszek, de ott már kiderült számomra, hogy az agyag nem elég, hanem nekem kő kell. És megálmodtam 18 évesen, hogy én 80 évesen már úgy ülök a kertben nagy családdal, hogy ott már jó sok kőszobrom lesz a világban. Úgyhogy itt indult minden, és én nagyjából magamat készítettem fel, jártam mesterekhez, de én azért nagyon-nagyon tornádó tempójú gyerek voltam, tehát engem leültetni 3 órára igen nehéz volt. Úgyhogy én bementem, lerajzoltam, tovább mentem. Én Ferenc Tamást nevét megemlíteném, ő a Dobó gimnáziumban tanított rajzot, és ő az egyetlen, aki igazából tudott velem úgy bánni, hogy rakott ehető dolgokat a csend életbe, hogy érdemes legyen lerajzolnom. Vagy hozott jó képű fiúkat, akiket le tudtam rajzolni. Tehát, hogy úgy megtalálta a módját, hogy oda vonza a figyelmemet, és megragadjon. Majd később ugye jelentkeztem Pestre, a Képzőművészeti Egyetemre. Ott végigmentem 3 fordulón, de a képzőre ugye bekerülni mai napig nagyon nehéz elsőre. Mm-hmm. És akkor volt jelmezdíszlettervezés, tanultam Pesten egy évig, meg grafikát, aztán mentem Pécsre, és akkor Pécset végeztem egyetemen. Ez volt ugye az első állomás, amikor annan mondhatom, hogy akkor profi, ment, hogy szobrász lettem.
És akkor innen viszont vezetett tovább az út, hiszen külföldön is végeztél egyetemet. Erről mesél.
Így is van, ugye itt 2004-ben én diplomáztam, hogy a Pécsi Tudományegyetemen is. Hát a doktorira, ahol akkor még elküldött a Keseri Ilona, mert hogy jelentkeztem, de azt mondták, hogy menjek előbb világot látni. Jó, én ezt igencsak komolyan vettem. Tehát közben jelentkezgettem én doktorira Magyarországon is 2 Pécset, 1 Pesten, de aztán valahogy így nem éreztem, hogy hinnének bennem, hogy én csinálom, én faragom ki ezt a követ, mert akkor már elkezdtem szimpozionozni. Ez a szimpozion az, amikor kiválasztanak kb. 400 szobrászból 10-et valamelyik országba, hogy annak a szobrásznak a projektjét szeretnék azon a téren vagy a parkba látni. És akkor van egy hónapunk, vagy 2 hónapunk kifaragni hatalmas méretű köveket. Ezt csináltam én 17 évig életemben, de közben volt egy állomás, a doktorit ugyanis nem adtam fel. Az, hogy én hogy a doktorit végezzek, 2 szempontból volt fontos. Egy ugye, hogy egyszer már tudjak tanítani egyetemen, ami úgy gondoltam, hogy majd egyszer megöregszem, és már nem bírom úgy a flexet, akkor majd tanítok. 2 pedig, hogy ne ragadjak le, hogy ne legyen ugyanaz, hogy ismétlem a szobraimnak a témáját, vagy úgy ismétlem önmagam, hanem hogy tanuljak új kultúrát, új nyelvet, és így kerültem ki a Prima díj megnyerése után Törökországba.
És Törökországban mi történt veled? Hogyan tértél utána vissza, és mennyire volt könnyű egyáltalán visszatérni utána Magyarországra?
Ugye én azért nem terveztem Európába menni doktorizni, mert hogy szeretem Európát, de úgy gondoltam, hogy nem tud már újat adni, mert megy a barokk, a reneszánsz, angolul beszélnek, németül, és ezek közül nem volt kihívás. Törökországban nagyon szerettem a ételeket, és nagyon jó márványaik vannak, úgyhogy ez már hívogató volt. Nekem van 13 köztéri szobrom Törökországban. akkor még nem volt annyi, nyilván akkor talán 7 volt, vagy 8. Úgy, és én nagyon szerettem ott lenni, mert nagyon jó volt a darusokkal együtt dolgozni, jók voltak a szerszámok, jó volt a kő, tehát ez engem minden bevonzottam így a szakmabeli dolog. És ott vártak engem, annak ellenére, hogy ugye ott muszlim vallás van, vártak engem nőként is a szobrászok, mert hogy én a későbbi mestereimmel én azelőtt együtt dolgoztam kollégaként, nemzetközi szinten. Viszont ott átfordult a kocka, mert hát egy kicsit nagyon gyorsan kiderült, hogy ott törökből kell nyelvvizsgáznom, ráadásul felső fokon, ami óriási meglepetés volt 6 héttel a felvételi előtt, úgyhogy a prima díjamat rögtön befektettem a török nyelvtudásomba, megkaptam kikértem a legjobb tanárnőt, de ezt úgy kell elképzelni, hogy törökről törökre. Tehát ott nem angolról vagy magyarról, hanem törökről törökre. Az a jó, hogy a török nyelv nagyon hasonlít a magyarhoz. Tehát a nyelvtan nagyjából ugyanúgy épül fel, mint a miénk. A miénk nehezebb különben. És mivel ugye zenész is vagyok, tehát hogy jó a hallásom, ezért aránylag gyorsan tanulok nyelvet. Így ezt sikerült megvalósítanom, de attól függetlenül nagyon nehéz évek voltak kint. Tehát azért nőként egyedül ebben a szakmában, hogy egyáltalán bárhol a világban mindig voltak küzdelmeim. Sokszor ugyanis ott van még ez a nőnek fakanávaló, attól, hogy tudok főzni, attól még a követ is meg tudom munkálni, különben szeretek főzni. Minden esetre ott azért nagyon küzdelmes volt, nem csak azért, mert más vallás, meg kellett tanulnom, hogy mit szabad, mit nem, szembe nem, le nem szabad nézni, mert az kihívás, takarni kell a kontaktot, hogy mi látszódhat, mi nem, mikre kell oda, teljesen más a humor, az nehéz volt. Azt megtanulni, de aztán 5 év alatt elég jó belerázottam. És nagyon sikeresen végeztem, mert egy nagyon kitűnő vizsgával, török nyelven. Én magam írtam meg a doktori diszertációt, ami nagyon nehéz volt. Egy az ilyen jó 100 oldalas, kiszedtek 11 oldalt, mert volt érzékeny téma. A témám a bűn és a megtisztulás a kortárs művészetben. Tehát olyan dolgokat percegettem, ami észrevettem, hogy hasonlóság a vallásunkban, vagy például olyan tárgyakat ragadtam ki, hogy mondjuk van a könyv, a Biblia, a Tóra, a Korán. Van egy könyv, ami ugye a megtisztulás, vagy ugye a megtisztuláshoz vezet, ez a purifikációhoz. És akkor megcsináltam a könyvet szappamból. Tehát, hogy kiválasztottam olyan tárgyakat, ami igazából közös az összes vallásban, és mind azt a célt szolgálja, hogy akkor én a bűntől megszabaduljak, vagy mi az, ami mindegyik vallásban mondjuk, amikbe bele tudtam kapaszkodni, hogy minden vallásban, minden kultúrában megjelenik. De azt mondták, hogy Beáta maga már annyi követ faragott, ugye mai nap, most veszek 46 éves, van már 60 köztéri szobrom, tehát tényleg azért egy pár kő átment a kezem közt, ráadásul ezek nem kicsi kövek, sokféle kő is. Úgyhogy mondták, hogy akkor most kortárs munkákat szeretnének, ami nekem azért egy nagy kihívás volt, mert én azért egy klasszikus úton indultam el, de legtöbbet ilyen keleti országokba hívtak. Ahogy ott voltak mindenféle vallások, de ugye hát azt gondoljuk bele, én voltam Ománba, Iránba, törökök közt, Dubajba, Indiába, Kínába, tehát aztán tényleg mindenfelé voltam, és nagyon sokszor nem lehetett figuratív ábrázolást vinni oda, tehát hogy már projektet se, mert a vallásuk tiltja. Uh-huh. Úgyhogy akkor ehhez kellett alkalmazkodnom, és én mindig valahogy ilyen, tehát én nem ilyen, tehát mondhatjuk ilyen figuratív, absztrakt munkáim vannak, ami azt jelenti, hogy figurát rakok oda, csak én azt mondom, hogy a mesefigurám, van annak feje meg lába, vagy ami fontos, de hogy általában rólam, vagy az életemről szólnak ezek a történetek.
A nő az egy nagyon fontos dolog a te életedben, mert mint hogy annak a megformázása, mit mozgat ez meg benned?
Nekem édesapám elég korán meghalt, 31 évesen, úgyhogy másfél éves voltam, ezért nekem az anya szerepe ilyen triplázott, erős jelenlét az életemben, a mai napig hál' Istennek. Úgyhogy anyám volt, anyám, apám egybe, bár a nagypapa segített, tehát volt ott azért férfi, meg ugye a testvérem is fiú, Péter, de mégiscsak ott volt az, hogy anyának kellett ott végig mellettünk lenni, és ő engem támogatott különben az utamon végig, a mai napig, tehát ő az, aki mindig visszarúdos, mikor letérek róla, hogy fiam, nem ez volt az álmod. Bár ez a fiam, ugye ezek a lapáccsal a kezemben, én vagyok nyilván a fiam, Tehát van ez az erős anyai jelenlét az életben, életemben, aztán volt, amikor 15 éves voltam, akkor majdnem elvesztettem anyukámat, és akkor ott döntöttem el, hogy én szobrász leszek. Tehát, van ugye ez az anya jelenlét. És akkor ott van az, hogy ugye én is nőből vagyok, ráadásul ugye angol kisasszonyoknál csak lányok voltunk az iskolába. Ott ugye ez a önmagunkba befordulás, önmagunk megismerése, tehát önvizsgálat, ez egy abszolút egy ilyen női lélek. Aztán nyilván kibontakoztam én is nőként, nyilván jött a szerelem, a kapcsolatok, aztán jó későn én is férhez mentem. Úgyhogy nagyon sokat boncolgattam a nőt, a egyetemen is, meg később az anyaság témát is. Úgyhogy most meg jó sok gyerek van, aki ide jár, úgyhogy mindegyiknek úgy mondom, hogy az anyja vagyok szinte. Úgyhogy ez az anyaság, ez meg a nő téma, ez a mai napig, ez ilyen lelőhetetlen.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Rostás Bea Piros szobrászművésszel a hivatásáról és művész karrieréről beszélgetünk.
Beszéltél a kőről és az agyagról korábban, de egyébként milyen anyagokkal dolgoztál már az életed során, és mi az, ami a kedvenc ezek közül?
Amit nem nagyon szerettem, az a hó, mert az elolvad. És akkor csináltam, Kínában is faragtunk 4,5 méteres havat, meg Törökországban is, de azt, hogy állandóan leesik a hó mellé, és azt kell lapátolni, a kő mellé is leesik a kő, de azt egyszer ellapátolod, az ott marad. Úgyhogy nekem a kő a szívem csücske, mert az egy misztikum. Az agyagot szeretem, mert az nagyon könnyen formálható, gyorsan. Én ugye 13 éves korom óta dolgozom agyaggal, úgyhogy elég sokat dolgoztam nagyméretben is. Törökországban is, Szerbiában is van 2,5 méteres munkám. Az egyik fémmel van kombinálva. Törökországból dolgoztam kenderrel, szalmával, szappannal, fűszerekkel, papírral, kenyérrel, a csodálatos kenyérszaporítást. Nem volt pénzem, és akkor ültem a konyhába, hogy most hogy fogom megoldani ezt a feladatot, mert hogy ugye a bűn és megtisztulásban én meséltem a törököknek a csodálatos kenyérszaporítás történetét. Na jó, de hogy fogom én ezt nekik reprezentálni? És kitaláltam, hogy nincs pénzem, de van otthon liszt. Úgyhogy volt bors, meg gulyáskrém, úgyhogy megcsináltam vagy 80 darab Jézuskát, és szépen felraktam őket szöggel, felcuppantottam nagyjából őket a falra. Ezzel jól telepakoltam egy szép nagy műterem falat a műterembe, és akkor meséltem a törököknek ugye a történetet. És ahogy kiszáradtak ezek a kenyerek, leestek a földre, és több millió darabra törtek. És akkor innentől kezdve bizonyítva volt, mert hogy tehát ott volt előttük, és így tehát a mai napig emlékeznek rá a mestereim. Tehát ez egy annyira lenyűgöző példa volt például arra, hogy lehet reprezentálni vizuális, művészeti módon, még művészeknek is, egy teljesen más vallást, vagy egy hitet, vagy egy bármilyen történetet. Úgyhogy ez például egy nagyon jó példa volt rá.
De ez óriási kreativitás kell. Tehát azért... Igen. Azért ez nem mindenkiben van meg.
Igen. Hát szoktam mondani itt ugye a tanítványoknak is, hogy a tehetség nem mindenkinek adott. A szakma az megtanulható. Lehet fejleszteni mindenkit. Nem csak gyereket, felnőtt, gyereket könnyebben különben. Valamilyen szintig, de hogyha valaki ugye tehetséges, ez a pont, amikor ha nem gondozod és nem fejleszted a tehetséget, az bűn, én úgy gondolom. Mert akkor kaptál jó Istentől valamit, ami nem mindenkinek adatott. Hát a kreativitás az meg az egész életünkben, tehát hogy az, hogy túléljünk Covidot, meg olyan dolgokat, amikor nem jön tanítvány, vagy nincs munka, vagy nincs mit tenni, miből csinálunk, hogyan, tehát ez igazából az élet minden területén ugye fontos nekünk a kreativitás.
Kicsit még térünk vissza a nő témára, mert hogy van egy olyan terved, álmod, célod, hogy itt Egerben egy köztéri szobrot készíts, és ennek is a témája a nő.
Nagyon kötődöm Egerhez, nagyon szeretem Magyarországot is, meg Egert is, meg a ittenieket is. És én úgy gondolom, hogy ki, ha nem én, csinálja meg ezt az egri nőt. Csodálatos, hogy van dobószobrunk, meg gáldonyunk, meg vannak már gyerekek a patakparton, meg van itt minden, de hol vannak az egri nők? Én egy egri nők szobor csoportot szerveznék, vagy szeretnék alkotni, mert hogy már több nő is jelentkezett Egerbe, akik szeretnének benne részt venni, mint modellek. És minden nap elmegyek a Zöldsziget mellett, amit kinéztem, hogy majd ott, hogy, és minden nap köszönök, hogy itt van ez a szobor, már csak még a többiek nem látják.
Ez hol lenne pontosan ez a helyszín?
Megmondom. Jó? Megmondom, csak azért, hogy nehogy lestoppolják mások. A vasútállomásnál, ahogy kanyarodunk ugye a színház felé, meg megy felfelé az út, ott van egy, benzinkút, és ott van egy zöld sziget. Van ott egy madár, de ezért már fentebb. Ahogy jövünk be a belváros felé, na ott lesz ez a szobor. Úgyhogy mi est lesz a lehetőségem, és a műtermet már úgy otthonossá tesszük, és beindul újra az élet. Szeretném elkezdeni ennek a projektjét kidolgozni, és hogyha már több terv lesz, vagy úgy kifor, akkor ezzel kicsit bekopogtatok a városnál majd.
Mit jelent számodra az alkotás?
Ez olyan, hogy én már a reggelit is megalkotom. Tehát az alkotás így az élet minden. Tehát a környezetemben nagyon fontos, hogy minden szép legyen, kreatív, esztétikus, művészi. Tehát nekem megvan erre az igényem. De ugyanakkor meg az alkotás, tehát ez a belső késztetés, ez olyan, mint a kenyér, egy falat kenyér. Tehát aminélkül nem tud az ember létezni, vagy a víz. Tehát, hogy amikor nem tudok alkotni, akkor így teljesen le vagyok blokkolva, és akkor így szétrobbanok. Tehát ez így feszít. Úgyhogy hogy nekem ez lételemem.
Érintettük már itt a tanítást, mert hogy egy összművészeti alkotó műhelyet hoztatok létre a férjeddel közösen. Erről mit lehet tudni? Mikor hoztátok létre, és kik a tanítványaitok, és mi történik itt nálatok?
Mikor végeztem a doktorin, én már feladtam, hogy én valahol férjhez megyek, mert most visszatérek Törökországba, ott már addig nem, akkor már nem, akkor ez már így alakul a életem, az már a művészet. És akkor történt ez az isteni csoda, hogy Szerbiában találkoztam a párommal, aki lecsapott rám, úgyhogy nem engedett el tovább. És ő azt mondta, hogy nem megyünk Törökországba, hanem akkor kezdjük Szerbiába, és elkezdtünk Szerbiában élni. Majd terveztük, hogy jövünk ide haza. És én ugye akkor már rájöttem, hogy ha már most férjhez megyek, akkor valószínű, hogy itt majd itt családot is kéne alapítani, tehát így el kell kezdeni nőként is létezni az életemben, nem csak szobrászként. És akkor jöttek ugye ezek a problémák, hogy ugye hát akkor nem lehet azt, hogy én fogom a bőröndömet bármelyik hónapban is elindulok a flexemmel faragni, hanem akkor itt egy családot kell alapítani, otthont kell teremteni, és akkor jött az ötlet, hogy akkor hozzunk létre valamit, amiben mindketten részt tudunk venni, és amit mi fogunk felépíteni a férjemmel. Ugye Andrea Jovics, ő illusztrátor, grafikus a férjem, és most éppen Ofó bácsi is, aki tanítja rajzolni a gyerekeket Egerben, angol nyelven különben, ő is több nyelven beszél, és ő is nagyon szeret utazni. És itt mindent próbálunk, tehát itt építészektől, mérnököktől kezdve, eljön az állatorvos, hogy megtalálja magát, az egész kicsi 3-4 éves gyerekekig, inkább a 4 éves kortól foglalkozunk igazából minden korosztállyal, és egyéni fejlesztés van nálunk, tehát hogyha itt van 10 gyerek, akkor 10 gyerek más csinál. Minden évben nagyon szerencsé, hogy van Egerben a Teleki Klára művészetpártoló, aki összefogja az elmúlt év, már mondhatjuk, hogy évtizedben az egri művészek nagy részét, illetve a fiatalokat, és ő az, akinek lehetősége van arra, hogy galériákban szervezzen kiállításokat. Ő nekünk nagy segítség, mert mindig számít ránk, mindig támogat abba, hogy ad helyszínt. Mi minden évben csinálunk szóló kiállítást a férjemmel, hogy tartsuk a szintet, meg azért, hogy legyen inspiráció, hogy mi magunk is alkossunk, ne csak a gyerekeket motiváljuk. De közben azt is, hogy motiváljuk őket, hogy lássák, hogy amúgy hogy kéne ezt csinálni. Különben van a kiválasztott tanítványok kiállítása.
Te hogyan látod a művészek sorsát ma? Azért itt beszéltél nehézségekről, nagyon színes életútról, amit te bejártál eddig. Hogyan érzed most magad művészként, és akik ezen a pályán képzelik el a jövőket, nekik mit lehetne üzenni?
Ja, aki a művésznek áll, az, ez egy létforma. Tehát ez nem művészkedés, és nem kézműveskedés. Tehát mikor mondják, hogy az én gyerekem is szeret kézműveskedni, jó, de ez itt nem az a hely. Tehát itt nem mondom, hogy itt művészeket képzünk. Nem lesz mindenki művész, de ha már segítettünk az esztétikai érzékében fejleszteni, vagy bármilyen az életútján, az már jó. Aki művésznek áll, az tudja, hogy hol van kenyerünk, hol nincs. Én mikor 15 évesen odaálltam édesanyám meg a bátyám, mert én mondtam nekik, hogy én szobrász leszek. Elfogadjátok ezt, mert néha bekopogó zsíros kenyéré. Vannak fent is lentek. Nyitottam meg múzeumot Kínában, úgyhogy közben anyukámnál laktam a Cseboxban egy kis szobában. Úgyhogy ezek ilyen fent lent, egyik pillanatban még masán repülsz, a második pillanatban meg nagyjából éhen halsz. És egy rabszolgamunka, tehát, hogy ez egy ilyen non-stop bizonyítanod kell, állandóan talpon kell maradnod, ha nincs anyag, akkor is. Tehát ezt valaki felvállja, nagyon sok művész különben elmegy valamilyen biztos állásban, de amellett nagyon nehéz művészkedni. Még nekünk is, akinek ugye a műterembe jönnek a tanítványok, még nekünk is nehéz időt szállni, tehát nekünk is éjszakázások vannak, mikor kiállítás van. De nem cserélnénk el semmiért. Tehát ez ugye nem a gazdagságról szól, ez nem az üzletről szól, hanem arról szól, hogy este leülünk a férjemmel a kis vacsora mellé, és átbeszéljük, hogy milyen jó is volt ez a nap, mert mondjuk az egyik gyerekünk milyen gyönyörűt rajzolt, vagy azért, mert haladtunk mi is egy kicsit az utunkon.
Ti egymásnak a legnagyobb támaszai vagytok, azért ezt mondhatjuk.
Most már 8 éve, és különben soha nem gondoltuk, hogy valaha ilyen társat kapunk. Én nem terveztem művésznek a felesége lenni. Úgy gondoltam, hogy egy bolondból egy is elég egy családba. De ez így óriási, mert mindenkinek megvannak az erősségei, meg a gyengeségei, és ezt fel kell ismerni, és hagyni a másikat kibontakozni, még akkor is, ha itt kicsit vissza kell fogni magad, mert te meg tudnád csinálni gyorsabban, de ő jobban csinálja. Vagy ő precízebben csinálja. Tehát, hogy meg kellett találnunk, hogy ki miben jó, és a gyerekeket is így osztjuk fel különben egymás közt, hogy kinek mi ki tud adni többet. Most költöztünk egy új műterembe, ami egy óriási lépés, mert végre mondjuk azt, hogy egy hozzánk méltó műterem, ahol elfér azért egy 20 tanítvány, tudunk már a rajzfestészet mellett szobrászatot is tanítani, ez nekem nagyon nagy fájópontom volt, hogy szobrászként nem tudok szobrászatot tanítani, illetve nem tudtam szobrot csinálni, mert nem volt helyem. Magyar Labdarúgó Szövetségtől a Pól Sándor játékvezetőnek készítek egy bronzdombor művet Eger belvárosába, úgyhogy végre visszatérhetek a szobrász létemhez, illetve a férjemnek is van egy pici szobája, úgyhogy én úgy gondolom, hogy most lesz az, hogy így hazataláltunk, hogy így megtaláltuk a helyünket. Várhatóan az Egri Egyetemen is meghívást kaptunk, hogy ott is kezdjünk el órát adni, és ugye ott van ez az Egri Nők szoba is még, amit nagyon szeretnénk. Meg ugye a családalapítás, ez egy állandó történet.
Hát ennyi minden mellett én nagyon-nagyon sok sikert tudok csak kívánni neked, nektek, mert hogy tervek vannak bőven, és ez egy fantasztikus dolog, amit csinálsz és csináltak, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rostás Bea Piros szobrászművésszel a hivatásáról és művész karrieréről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.